Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy ebbe a körbe eljöhettem, és elmondhatom azt, amit úgy gondolok, hogy az Isten rám bízott. Mindig örömmel jövök Esterzsébetiekhez bármi szintű előadást tartani, akár ifi táborba, akár bárhol, hiszen saját életemre nézve is az egyik legmeghatározóbb időszaka, és hadd mondjam így, most már eleget éltem hozzá. Bár furcsa volt látni most a Tamásnak a búcsúztató Isten tiszteletén, hogy mi vagyunk lassan az öregek, mi, akik fiatalok voltunk. A legszebb éveimet talán Pesterzsébeten töltöttem el, és azt gondolom, hogy nagyon sok közös áldásról tudunk beszámolni azokkal is, akik itt ülnek ezekben a sorokban, hiszen ha csak a dömsödi táboroktólra gondolunk, meg a többire, hogy milyen elképesztően jó volt együtt lenni és az Úristent szolgálni. Előre is elnézést kérek mindenkitől, hogyha a hangom most ilyen, meg vagyok, fázva vagyom. A másik problémám pedig az, hogy szerdán még én elmentem focizni, és körülbelül 1 méterről kirúgták a bal szememet, úgyhogy gyakorlatilag most a bal szememmel egy ilyen homályos foltot látok összességében, tehát ha valakire úgy tűnik, hogy ránézek, de mégsem, akkor ez nem a kancsarságomnak köszönhető, hanem ennek a balesetnek. Próbálok majd fókuszálni, mert nagyon furcsa így még egyelőre. Amikor Deti fölhívott engem ennek az előadásnak a megtartására, és kérdeztem, hogy mi lesz a téma, hogy maradjatok én bennem, akkor megmondom nektek őszintén, hogy az elején nagyon nehezen tudtam mit kezdeni ezzel, hiszen egy olyan társaságban, amelyik itt a Pesterzsébeti gyülekezetnek a felnőtt és érett hívő magja, ez, hogy maradjatok én bennem, ez szinte evidencia. És erre az evidenciára gondolva kezdtem el, és építve kezdtem el gondolkodni azon a témán, amit most elétek hozok, és megpróbálom úgy elmondani nektek ezt az egész előadást, hogy legyen egy elvi áttekintése arra, hogy egyáltalán miért fontos ez a téma, és hogy miért rendkívül fontos ez a téma. Aztán lesz egy olyan része, ami picit talán enged belepillantani abba, amit így hívunk, hogy a Biblia logikája. És maga az, amit így hívunk, hogy teológia, ugye, hogy teos logos, az Istenről szóló beszéd, hogy mit jelent ez a mi életünkre nézve. És végül pedig nagyon-nagyon gyakorlati dolgokat szeretnék elétek hozni, igei példákkal, illusztrációkkal is alátámasztva mindazt, amit elmondok. A megadott ige a megadott témához kapcsolódóan nem is lehet más, mint a János Evangélium a 15. részének 4. és 5. verse, amit jól ismerünk, maradjatok én bennem és én ti bennetek, miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Mielőtt magáról a témáról elkezdenék beszélni, hadd mondjam el a megértés véget azt, hogy ez az ige, ami alapvetően a megadott témához kapcsolódik, milyen kontextusban hangzik el legelőször? Amikor Jézus ezt legelőször elmondja a tanítványainak, erre a részre gondolok. A János Evangélium a 14. részében Jézus elkezdi a búcsú beszédeit. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Jézus előre tudja azt, hogy mikor jön az életében az az időszak, amikor elindul a passió útjára, a Getsemáné kertje felé, és onnan pedig a Golgota keresztjéhez. És Jézus erre tudatosan elkezdi készíteni a tanítványi kört. És a János Evangélium a 14. részében indul el az a folyamat, amikor Jézus elkezdi a búcsú beszédek által készíteni, és minden szó fontos, az öveit arra, hogy mi lesz akkor, amikor ő már testben nem lesz itt jelen. Mert ameddig ő testben jelen volt itt, és az alatt a 3 év alatt még együtt volt a tanítványaival, addig egyértelmű volt, hogy egy belső kört alkottak, egy olyan közösséget, amiben együtt keltek, együtt feküdtek, együtt étkeztek, együtt éltek meg mindent. Ugye, sokszor megfogalmazódik bennünk ez a vád is, talán nem tudom, nem hiszem, hogy én vagyok vele így egyedül, hogy de jó lenne Jézussal együtt tölteni egy pár napot. Na most azért képzeljétek el a tanítványoknak a lelkét is, meg az életét, akik Jézus Krisztussal együtt ébredtek, feküdtek, együtt mentek ki az 5000 ember megvendégeléséhez, együtt mentek ki a Genezáti-tó tavához, együtt élték át a farizeusok támadásait és polémiáit, és ez a tanítványi kör ott áll, és Jézus tudja, hogy hamarosan vége az életének, És a 14. részben elkezd egy teljesen másik felé mutatni, egy teljesen más irányt mutatni nekik, mint ami eddig volt, hiszen Jézus tudja nagyon jól, hogy pár hét, pár nap, és elfogják, és meg fog halni, és fel fog támadni. Erre fel kell készíteni a tanítványokat. A 14. részben kezdi el tehát a búcsú beszédeit, és arra hívja fel a figyelmét a tanítványi körnek, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy hamarosan elválnak egymástól, testileg, de hogy a kapcsolatuk, és a témánkhoz kapcsolat ez egy nagyon fontos rész, a kapcsolatuk lényegében teljes mértékben átváltozik és kiteljesedik. Mire gondolok? Jézus már testileg nem lesz velük, de lelkileg kiteljesedik a kapcsolatuk. Ugye számos igét hozhatnék a Bibliából, amit hallunk Isten tiszteleteken is, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát magyarul egy olyan kiteljesedett kapcsolat jön létre Jézus és az övéi között, amiben meg kell találni a tanítványi körnek a maguk helyét. De ez egy újfajta kapcsolat. Azért részletezem ezt ennyire, hogy megértsük majd, hogy miért fontos ez a mondat, hogy ti maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek maradok. Elindul ez az egész történet úgy, hogy Jézus halála és feltámadása, mennybe menetele, előkészítve legyen, és direkt mondom így, a tanítványok életébe és lelkébe. Azért fontos ez, testvéreim, hiszen a testben lévő Jézust, és szeretném, ha ezt egy picit végig gondolnánk, hogy átengednék a gondolatainkon, a testben lévő Jézust, ugye tudjuk nagyon jól, hogy kötötte a tér és az idő, ugye? És a feltámadás után, Jézus mennybe menetele után, ez a kapcsolat teljesen átváltozik. Nem véletlen, hogy a 14. résznek az elején ugye arról beszél, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és majd elmentem, és elkészítettem a helyet, visszajövök hozzátok. Persze Tamásnak rögtön emberi reakciója mi volt? Uram, hát azt se tudjuk, hova mész, miről beszélsz te? De Jézus kimondja az igazságot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. De még mindig csak néznek a tanítványok, hogy miről beszél ez? És akkor Jézus akkor ígéri meg a Szentlélek eljövetelét. 14. részt olvassátok egyszer végig. A pártfogó jelenlétét, ugye? Ami pünköskor beteljesedik. És figyeljétek meg, miért fontos mindez, hogy ti bennetek maradjak, és ti én bennem. Mert utána a Szentlélek eljövetele után válik valóra, hogy a kereszténységet sem tér, sem idő nem köti, és így válik valóra, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott a lelkem által jelen leszek. Itt van Isten köztünk. Ugye énekeltük. Nem állít Jézus középen. Tehát magyarul egy olyan lelki kapcsolatról fogok ma beszélni, ami olyan szinten kiteljesedett a tanítványi kör életébe, Jézus mennybe menetele után, hogy azóta is ebben a korban élünk, és mindaddig, amíg Jézus visszajön, ugye tudjuk nagyon az apostoli ittvallásból, és visszajön ítélni élőket és holtakat, ebben a kapcsolatban kell megtalálnunk a helyünket, hogy Jézus bennünk legyen, és mi ő benne. Nem tudom, mennyire világos ez. Magyarul egy csodálatos ajándékról beszélünk, egy olyan ajándékról, ami azt jelenti, hogy Jézus mindenkor, minden időben, minden élethelyzetben, a lelkünkben van lelke által. Ismerjük a missziói parancsot, minden kereszteléskor elmondjuk, az a vége, ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha Jézus nem ment volna fel, nem jött volna el a Szentlélek, és az egész átváltozás nem ment volna végbe, akkor ez nem lehetne igaz. Akkor az egész kereszténység megmaradt volna egy belmissziónak Izraelen belül, ahol Jézus mászkál a tanítványaival különböző helyeken, megteszi a maga csodáit, elmondja a maga tanítását, de se te, se én nem kapcsolódhatnánk össze ezzel a Jézus Krisztussal. Ez most nagyon bonyolultnak tűnt, de mindjárt mondok két példát is megértjük. Azt nem értem, hogy a 21. századi ember mit nem ért ezen az egészen. Hiszen gondoljátok végig, Ebben a 21. században hány olyan dolog van az életünkben, ami láthatatlanul működik, befolyásolja az életünket, olyan erő, amit nem lehet kizárni az életünkből, és itt van velünk, itt van köztünk, és teljesen mindegy, hogy Urkuton vagy Alsóörsön vagyok, vagy éppen Amerikában, vagy valahol nem tudom melyik Kanári-szigeteken, ugyanaz az erő járja át az életünket. A gyerekeknek szoktam mondani hittanórám, meg az ifistáknak, hogy ez a klasszikus két példa, nem? Az egyik a gravitáció, ugye? Hiszed? Persze, hogy hiszed, mert ha elengedsz valamit, leesik a földre. Látod? Nem látod. Hat rád ez az erő? Persze, hogy hatna, nem? Akkor itt lebegnénk a plafonon valahol. A másik, ami a fiataloknak aztán még inkább ugye nagyon kedves példa, hogy térerő, ugye? Mi az első, mikor elmegy egy gyerek valahova? A wifi kód, nem? Csak az legyen meg. Ha az megvan, akkor már nagy baj nem lehet. Akkor már jó lesz a tábor. Ugye? Tehát átjárja úgy az életünket, hogy gyakorlatilag nem tudod megfogni, nem tudod megfogni úgy, hogy itt van, meg itt van, meg itt van, de mégis érzed, tapasztalod, és veled van minden nap. Így már világos. Ugye ez az egész kép, amit elmondtam bevezetőben. Aztán még egy nagyon fontos dolog van itt, még mindig a bevezetőnél tartunk. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus a szőlőtő és a szőlővessző képével illusztrálja ezt az egész nagyon mély üzenetet. Hiszen gondoljátok végig, a szőlőtő és a szőlővessző szétválaszthatatlan egységet alkot. Ugye? Istennek legyen hála, tudom, hogy Takaró Tamás sokszor irigy rám, de bortermelő vidékre kerültem lelkésznek, és ez azt jelenti, hogy ha kimész a szőlőbe, akkor tökéletesen látod, hogy egy szőlőtő szőlővessző nélkül semmit nem ér, de a szőlővessző sem ér semmit a szőlőtő nélkül. Az egyik az életet adó, a másik az életet hordozó. És ennek a kettőnek a szimbiózisából lesz egy csoda, amit így hívunk, hogy gyümölcs. Na, ezek vagyunk mi. Jézus Krisztus az életet adó, az ő lelke. Mi vagyunk az életet hordozók, és ezt nagyon szeretném aláhúzni, mert én megmondom őszintén, most egy nagyon sajátos irányba szeretnének elvinni benneteket, és ha maradjatok én bennem, ez most nem egy ilyen köldöknézegetős téma lesz, legalábbis az én verziómban, hanem valami teljesen más. És ezért fontos ez, hogy az életet hordozó vagy te, meg én, meg a tanítványok, és ennek a kettőnek a szimbiózisából lesz egy csoda, amit így hívunk, hogy gyümölcs. Tehát magyarul, ha én hívő ember vagyok, nem véletlenül tanítványi körnek mondja el, akkor elválaszthatatlan az életem az életet adótól. Mert különben nem tudok életet hordozni, ugye? És nem akarok, majd most bele fogok menni egy picit, de nagyon mélyben nem akarok belemenni, hogy ez a Bibliának az egyik alapmotívuma. Tehát a kezdetektől fogva erről beszél. Hihetetlen logikus ám a Biblia, csak meg kell érteni a logikáját. Hogy az Isten az életet adó, teremtő, ugye a kreáció ex nihilo, hogy a nihilből kihozta a kreatív Isten ezt a kietlen világot, és megteremtette az embert, hogy ő legyen az életet adó. Az életünk hétköznapi számos területen járja át ez, ugye? Nem csak a lelki ajándékot gondolok, gondoljátok végig, az Isten miért így folytatja ugye a teremtésben a férfi és a nő munkatársa Istennek, hogy mi vagyunk az életet adók. Ez egy nagyon fontos rész. Ha az életedet hívő emberként akarod elképzelni, akkor nem is lehet másként megélni a hívő életet, csak úgy, hogy szimbiózisban vagyok a szőlőtővel. És az életem leválaszthatatlan róla. Van egy ige, ami így mond, hogy a szőlővesszőt, ugye, ami nem terem gyümölcsöt, lemetszik, és ismerjük a történetet, tűzre dobják és elégetik. Tehát magyarul az a szőlővessző, amelyiket lemetszenek a szőlőtőről, halálra van ítélve. És csak azért szeretném, hogy a fejünkbe megszülessen az a gondolat, hogy igen, ha én hívő ember vagyok, ha én keresztény ember vagyok, akkor az életem elképzelhetetlen. Enélkül az igen nélkül. Hogy maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek leszek. Így már teljesen értetővé válik a témánkhoz kapcsolódó jézusi elvárás, és most már így mondom, hogy elvárás, mert a tanítványi kör felé szól, és nem felajánlás történik, nem meghívás történik, mint mondjuk Lévi esetében, emlékeztek, mikor odaáll, és azt mondja, gyere és kövess engem, hanem egy felszólítás, maradjatok én bennem. Tehát ez egy jézusi elvárás. Mit is jelent ez a jézusi mondat? Tekintsük át nagy vonalakban. Ebben a mondatban, testvéreim, az kerül megfogalmazásra, ami Istennek az eredeti terve volt az emberrel a teremtés hajnalán. Tehát nem megint nem új motívum jelenik meg a Szentírásban, hanem csak visszautal, újra fogalmazza Jézus azt, amit Isten alapból elmondott. Hiszen gondoljuk végig, az Isten megteremtette az embert a maga képmására, és feladattal bízza meg. Ugye? A képmására. Ez egy nagyon mély teológia. Erről nagyon sokat vitáztak a nagy teológus atyák, hogy mit jelent az, hogy imágó dei, ugye Isten kép. Gondold végig meg egy picit a saját életedet, és akkor rögtön eltűnik az, hogy te mindig úgy gondolod, hogy bocsánat, nem tudom, hogy ki gondolja így, akkor inkább így mondom, hogy te olyan semmire kellő keresztény vagy, olyan gyönge vagy, olyan erőtlen vagy, olyan jaj, semmi haszna az Istennek belőlem. Tehát minden emberben van egy isteni képmás töredék, egy darab, benned is, bennem is. Bármennyire furcsa, reggel belenézel a tükörbe, és nem ezt látod, de ettől függetlenül, ha ezt most így végig gondolod, akkor a lelkedben ott van egy isteni pici darab, ami csak benned van, és nincs a férjedben, a feleségedben, a gyerekedben sem. Csak benned. Isten megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára, és azzal bízott meg bennünket, két feladatunk van. Közösségben éljünk Istennel és a másik emberrel. És a másik pedig őrizzük ezt a világot. Emlékeztek arra, elmélyítve ezt az egészet, amikor egyszer egy ilyen okostojás farizeus odamegy Jézus Krisztushoz, és azt mondja, na most megfogjuk. És mondd el nekünk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És ugye várhatták volna, hogy akár a Talmudból, akár bármi másból elkezdi mondani, hogy ez a parancsolat, ez a parancsolat, ez a parancsolat. És nem ezt mondja Jézus. Hanem azt mondja, hogy szeresd az Urat, nagyon fontos, és szeresd a másik embert. Tehát az ember élete csak úgy válik teljesé, és bocsánat, még hozzáfűz, hogy ettől függ minden törvény, és minden próféta erről beszélt. Áll a farizós, és megint nézi, hogy mi van? Hát van több ezer törvényünk, és ezt az egyet tudja kiemelni. Hát igen, mert Jézus meg az eredetről beszél. Azt mondja, vertikálisan légy jóba Istennel, de nem akárhogy ám. Nem úgy, hogy féled, nem úgy, hogy vallási kultusszal tiszteled, hanem azt mondja, szeresd. És ha ez megvalósul, sokan itt rontják ám el az egész életüket, akkor a horizontális rész is megvalósul, szereted a másik embert. Tehát magyarul, hogy maradjatok én bennem, az azt jelenti, hogy csatlakozz vissza, integrálódj vissza abba az isteni világba, ahonnan kiestünk a kezdetekkor. Mert figyeld meg csak, mi történt. Az ember megszakította a kapcsolatot, ez ma is joga van különben bárkinek. Hogy azt mondja, köszönöm szépen, de az Istenből nem kérek. Nagyon sokáig én is ilyen nagyon lelkes misszionárius hajlamokkal rendelkeztem, és mindenkit be akartam tolni az üdvösségbe. Azt rájöttem, hogy egyáltalán nem szabad. Tehát nem szabad. Az embernek ma is joga van úgy dönteni, rosszul dönteni, hogy ő nem akar Istenhez tartozni. És azt jelenti, hogy ha csatlakozol vissza Istenhez, akkor becsatlakozik az életed a horizontális világba is. Magyarul ez a boldogság titka. Nem véletlen, hogy Jézus a hegyi beszéden mivel kezdi? A boldog mondásokkal. És figyeljétek meg még egy motivum, amit Jézus mit mond. Amikor eljön és élet első bemutatkozó prédikációját elmondja, ott a hegy lábánál, akkor figyeljétek meg, mi az első mondata. Azt mondja, térjetek meg, mert elközelgetett Istennek országa. Magyarul arról beszél, hogy emberek, vissza kell csatlakozni oda az Isten országába. Mert ha nem, akkor nem értetek semmit az egészből. Az életetekből sem, a küldetésetekből sem, meg az egész világból. Figyeljétek meg, hogy a felvilágosodás óta, amikor az ember megint kiszakította magát Istenből, és Istentől, Azóta megint káoszos az egész világ. Nézd meg a 21. századot. És azt mondja ez a Jézus, nagyon érdekes, megkérdezik egyszer tőle az emberek, hogy te mondd már meg, hogy hol van a te királyságod. És figyeljétek meg, mi a válasz. Azt mondja, Isten országa ti bennetek van. Magyarul nem csak isteni kép van benned, hanem Isten országának egy pici része. És ahol te élsz, ott neked az a feladatod, most nagyon előre szaladok, de ezt muszáj elmondanom, az a te feladatod és az a te küldetésed, hogy ott Isten országa legyen. Ha Isten országát megéled ott, akkor leszel boldog. Tehát ez az Jézus arról beszél, hogy az Isten egy tökéletes kapcsolatot hozott létre, tudjuk nagyon jól, hogy színről színre beszélgettek, ugye? Együtt jártak a paradicsomban, és beszélgettek. De jó lehetett nekik. Nem csak azért, mert mesterül mászkáltak, hogy a múltkor az egyik gyerek mondta itt a Dóra, hogy Csó bácsi, hogy van az, hogy ezek mesterül mászkáltak ott a paradicsomban? Hát mondom, fiam, majd ha felnősz, megérted. De egy a lényeg, hogy tökéletes kapcsolatban voltak Istennel. És ez a tökéletes kapcsolatot akarja Jézus helyreállítani. És figyeljétek meg, abban a szent pillanatban, amikor az ember kiszakad az Istennel való kapcsolatából, akkor a másik emberre való viszonya is tökéletesen tönkre megy. Lásd Kain és Ábel története. Az első testvérpár képes megölni egymást. Aztán gondoljunk Noé történetére. Döbbenetes ám, amikor a Mózes, azt hiszem 1 Mózes 6-9-ben van az a mondat, hogy és megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földre. Tehát hogy jutottunk el odáig? Gondoljátok csak végig, hogy ímé minden jó, minden tökéletes, minden szép, és eltelik egy pár évszázad, évezred, és eljutunk odáig, hogy azt mondja az Úristen, köszönöm szépen, megbántam, hogy az embert megteremtettem. Tehát nem véletlen, hogy Jézus arról beszél, hogy vissza kell integrálódni Isten országába, Isten világába ahhoz, hogy ez az életünkben megvalósuljon. Tehát a régi eredeti isteni terv valósul meg annak életébe, aki közösségre talál Jézus Krisztusban az élő Istennel. Ezt elmondom még egyszer. Tehát egy régi eredeti isteni terv valósul meg annak életében, aki közösségre talál Jézus Krisztusban az élő Istennel. Magyarul mondjuk ki, a te életedre nézve, Istennek ez az eredeti terve, meg az egész emberiségre nézve. Gondoljuk csak végig az Ószövetség üzeneteit. Folyamatosan ez az üzenet interpretálódik mindig az adott választott körnek. Hogy maradjatok én bennem. Figyeljétek csak meg, ameddig az Ószövetségben egy kollektív kiválasztásról beszélünk, vagy egy nép kiválasztásáról beszélünk, utána az Új Szövetségben mi az új elem? Az egyén kiválasztása. Ugye? Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsötök megmaradjon. Ameddig arról szólt a történet, hogy az Isten próbált egy kollektív kiválasztásban az egész emberiségre vonatkozólag egy csodát képviselni, és továbbadni az embereknek. Különben csak szeretném mondani, hogy Jézus, tudjátok, mikor idézi, vagy honnan idézi a nagy parancsolatot? Mózes 5. könyvéből. Ezt úgy hívják, hogy Sömá Izrael. És mikor elkezdték ott helyezgetni magukat jobbra-balra, hogy most akkor mi lesz a szerepe az életünknek, akkor ennyi volt a parancsolat összefoglalása. Ugyanez, szeresd az Urat és a másik embert. Ez a Biblia logikája. Nincs új. Tehát amikor eljutunk idáig az Ószövetségben, ezt az Úr újra meg újra interpretálja az akkoriaknak, akkor azt mondja el, hogy aki ebbe beletalál, aki ebbe visszatalál, annak megtartatik az élete, és megáldatik az élete. És direkt mondom megint így. Tehát a bűneset után ezt a teremtési rendet kínálja fel újra az Isten az embernek, Jézus Krisztusban nekünk. Nagyon érdekes, különben érdemes megfigyelni, nem is olyan régen beszélgettem egy egyháztörténésszel, Kolozsváron kellett előadást tartanom kint, és ő mondta el, hogy milyen érdekes az, hogyha akár a Biblia történetét, akár az emberiség történetét megnézzük, akkor ez a megáldott korszak soha nem egyezik a gazdagsággal, a jólét idejével, hanem mindig egyetlen egy dolgot lehet megfigyelni ezekben a korszakokban, hogy egy elképesztő lelki közösségé tömörödik össze a hívők serege. És tökéletesen igaza van. Figyeljétek meg, ha csak a reformációtól nézzük, akkor a reformáció kezdetétől fogva a megújulás mindig akkor jött el az egyház életébe, amikor az egyének életébe elkezdődött. Ne gondoljátok, hogy Luther Márton úgy robbantotta ki a reformációt, hogy egyszer csak ott hazament, írogatott valamit a papírra, föltekert a nagy tekercset, vett a nagy kalapácsot, négy szöget, azt elindult, és mondta, na akkor ezt ide kiszögezzük. Hanem gondoljatok bele, hogy honnan indul Luther. Onnan indul, hogy rájön egy elképesztő hamisságra az egyház tanításában. És ez nem más, mint arról szól, hogy cselekedetek által lehet üdvözülni. És azt mondja Luther, nem véletlenül Róma 1.17, ugye a protestáns teológiának az alapja, az igaz ember pedig hitből él. És miután Luther megtér, újjászületik pap létére, na akkor tekeri fel a tekercset. És indul el a 95 tételét kifüggeszteni. Más kérdés, hogy Luther Márton nem azt gondolta különben, hogy az egész világot fel fogja forgatni, az egyházat akarta megújítani, és azt akarta, nem akart kilépni az egyházból, ő egy diskutára hívta az akkori tudósokat. De tudjuk nagyon jól, hogy az Isten mit hozott ki ebből az egyetlen egy embernek a lelki megújulásából. Ekkora tétjám annak, amiről beszélünk. Az isteni akarat valósul meg annak az embernek az életébe, és hadd mondjam ki így, hiszen tudjuk nagyon jól Péter levelé, hogy ti pedig választott nemzetiség, királyi papság megtartásával nép vagytok, egy nép életébe, egy gyülekezet életébe, amelyik újra rátalál arra, hogy az Istenhez, Jézus Krisztusban visszacsatlakozik. Hadd mondjak még egy-két példát, csak hogy lássuk a Bibliának a nagy vonalait. Jósiás reformát mindannyian ismerjük. Van egy fiatal ember, akit felültetnek a trónra, ráteszik a koronát a fejére, szegénynek billeg, mert minden baja van, olyan fiatal, és jönnek ugye a főpapok, meg az írástudók, meg a vezetők, hogy na végre ez egy jó korszak, mert ezt a gyereket úgy lehet irányítani, ahogy akarjuk. Igen, ám csak közben az Úristen meg azt mondja, hogy akkor újítsuk fel a templomot. És rátalálnak a tekercsekre. És figyeljétek meg a jósiási reformnak mi a lényege. Nem az, hogy megújította a vallási kultuszt, hanem megújította az egyéni kapcsolatot Istennel. Ugye eltörli az áldozóhalmokat, mindent az ég egyet a világon, és visszahozza azt, hogy a régi törvény szerint, az eredet szerint állítsuk helyre az Istenbe való hitet. Aztán gondoljatok Esdrás Nehémiás korára. Döbbenetes dolog ám, elmegy fogságba a nép, és gondoljatok be, így olvassuk a könyvnek az elején, hogy és Círus Perzsa király uralkodásának első évében véletlenül azt gondolja, engedjük már haza ezt a népet, azt építsen egy templomot. Mert az Isten elindította egy teljesen új korszakot, és ehhez adta Esdrást, aztán amikor már éppen már eljutottak odáig, hogy megint összedőlni látszik az egész, akkor milyen véletlen jönnek a követek újra a királyhoz, és kiáll a király mellett, jé, egy főpohárnok, akit úgy hívnak, hogy Nehémiás. Akinek van kapcsolata, van lehetősége, és elindul újra ez a folyamat, hogy a nép újra én bennem legyen. Na ezt jelenti ez a jézusi mondat. Tehát az élő kapcsolatnak a helyreállításáról beszél Isten Jézus Krisztus ebben a versekben. Erős és szilárd kapcsolatról. Olyanról, amit nem lehet külön választani. Hadd mondjak itt egy zárójeles megjegyzést, hiszen ebben Pál apostol is szegény megküzdött, nem csak ő, mindannyian. Ugye Pál apostolnak ez a felkiáltás, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből, ez gyakorlatilag arról szól, meg amikor elmondja, hogy látom magamban a jót, de nem tudom megcselekedni, mint ha valaki skizofrén lenne, nem? Tehát van az óember és az új ember harc, hogy ezt helyre tegyük magunkban. És gyakorlatilag ez mindannyiunkban bennünk van ám. Tudjuk nagyon jól. Szeretném a jót. De nem tudom elérni. Szeretném megcselekedni, de nem tudom elérni. Szeretnék az Istennel érő kapcsolatba kerülni, de nem tudom elérni. Majd mindjárt beszélünk róla, hogyan lehet elérni. De ez az alapja. Tehát azt jelenti, hogy nekünk is mély, személyes és élő kapcsolatba kell kerülni Istennel. Személyes, élő, nagyon fontos lesz, kapcsolatba kell kerülni Istennel. Persze, kellenek különböző eszközök majd. Kellenek időnként a papok, akik fölmennek a szószékre, mondanak egy prédikációt, és jön az aha élmény. Ugye? Aha, tényleg rólam beszél a pap. De ettől függetlenül kellenek ilyen alkalmak, ilyen csendes hetek. De egy a lényeg, hogy neked kell rátalálni egyénileg mindannyiunknak az élő és személyes kapcsolatra az élő Istennel. Na, akkor menjünk egy picit közelebb ez az egész témához, ez volt az áttekintés. Hogyan valósulhat ez meg az életünkben? Tudom, hogy ebben a körben ez nem fog idegenül hangzani, és ezért nagyon hálás volt a szívem, amikor készültem. Ennek a kapcsolatnak a kialakulásában fontos látni valamit. A Biblia szerint csak az újjászületett ember tud kapcsolatba kerülni Istennel. Élő kapcsolatba. A vallásos ember nincs élő kapcsolatba Istennel. Szeretném aláhúzni. Vallásos ember képéről hadd hozzak két példát a Bibliából. Az egyiket biztos ismeritek, amikor azt mondja egy farizeusnak, hogy nem vagy messze Isten országától. De tudjátok, mit jelent ez a mondat? Nem vagy bent. Tehát el lehet jutni egy pontig a vallás útján. Nem tudom különben, és annyira már jó párotokat ismerlek, de egy jó párotokat nem ismerlek. Tehát nem tudom, hogy ki hol tart. Csak szeretném az irányt megadni. Tehát aki újjászületett életű emberré lett, az kerülhet személyes kapcsolatba Istennel. A vallásos nem. A vallásos addig jut, ameddig a gazdag ifjú. Hogy felismerem az igazságot, meglátom, milyen csoda van benne, de jó lenne ezt megszerezni, de jó lenne ehhez tartozni. De figyeljétek meg a személyes kapcsolat, amikor elkezdődik, és csak az első lépést teszi meg felé, mit olvasunk? Megszomorodva szívében eltávozott. Tehát a következő kardinális kérdés, hogy a te életedben az újjászületés végbe ment-e már. Mert ha nem, nem tudsz újjászületni, beleszületni Isten országába. Nem tudod megérteni azt, hogy neked miért nem lehet szőlővesző életed a szőlőtő nélkül. Köszönöm szépen, jól vagyok. Nekem arra kell az Isten, hogy időnként kozmetikázza az életemet, szokásos, blablabla, nem mondom tovább. Tehát a vallásos ember jó úton jár, de még nem talál rá személyesen az élő Istenre, Jézus Krisztusban, addig nem tud élő kapcsolatba kerülni ő vele. Tudom, hogy ez furcsa hallani, hiszen én is az alsősi gyülekezetben egy ilyenről beszélek, akkor néznek rám, elég keményen bizonyos emberek. Hál' Istennek nálunk is van 3-4 ember, és nagyon becsüljétek meg ezt. Hadd mondjam így, most tényleg magunk közt vagyunk, hogy ennek a Pest Erzsébeti gyülekezetnek az egyik legnagyobb titka az, hogy van élő személyes kapcsolatú, élő hitű közössége, akik az Istennel élő hitben vannak. Mert nagyon sok gyülekezetnek ez ám a rákfenéje, hogy rengeteg vallásos ember van. Presbitériumok, micsoda vastagnyakú kávinista, érted? Úgy, ahogy van itt vidéken, nem úgy van ám, hogy leülsz valahol a templomba, ugyan már. Jön végre 3 új ember, mit történnek, oda mennek, bocsánat, ne arra, hogy az én helyen megyen innen. Tehát körülbelül egy. Négy nagyapám vette a padokat, ezt itt tökéletesen megéljük. Dunántúlon meg különösen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és egy óriási ajándék. Furcsa hallani ezt, de mindenképpen érdemes azért ezt megjegyezni, hogy be ne csapd magad. Mert nagyon sok ember gondolja azt, hogy ő Jézus Krisztusban van, de nincs benne. Emlékeztek erre a képre, amikor az utolsó ítéletről beszél Jézus, és mennek oda-oda emberek, farizeusok, és mondják, hogy Uram, Uram. És azt mondja Jézus, hogy nem is ismerlek benneteket. És állnak ledöbbenve. Képzeljétek az utolsó ítéletnél. Állnak ledöbbenve. Vagy áll egy ilyen ember, mondjuk a halálos ágyon, a halála előtti pillanatban. Képzeljétek el, most elmondom Két hete volt, egy 46 éves férfit temettem úgy, hogy kapott egy sztrókot. És fölment a Heinpál kórház tetejére, hogy megszabadítsa a családját, annyira fölgyógyult, hogy tudott már menni, megszabadítsa a családját a szenvedéstől, és fölment a Heinpál kórház tetejére, és leugrott az Üllői útra. Mert ő úgy döntött, hogy ennyi volt, elég volt. És tudjátok, mi a döbbenet? Ez az ember azt mondta, hogy ő vallásos, hitű ember. És mikor megkérdeztem az hozzátartozókat, hogy most tessék mondani nekem 10 mondatot arról, hogy miben nyilvánult meg a hite. Jó ember volt. Szerette a családját. Bocsánat, ez azért édes kevés. Tehát csak azért mondom ezt példaként, és azért hozom elétek, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az ember hogyan tud erről gondolni? Mennyire biztos benne? Most halottak napja után, vasárnap arról prédikáltam, hogy ki lehet nyugodt önmaga felől, az halála felől, az üdvössége felől. És elmondtam, hogy csak az, aki Jézus Krisztusban hisz. Mert aki nem hisz benne, és nincs itt a fejében, a szívében, az életében, hogy velem bármi történik, amikor meghalok, akkor is egy valaki jön értem. Ha ez nem tisztázott benned, akkor igenis nagyon-nagyon aggódj, hogy mi lesz veled a halál után. Ez a Jézusi mondat, amikor elhangzik, és ez nagyon érdekes, szinte olyan, mintha ellentmondás lenne az igében, amikor ezt elmondja a Jézusi János Evangélium a 15. részében, amit felolvastam, ott vannak a tanítványok, és tudjuk nagyon jól, hogy egy csomó mindenki nem megtért még közülük. Tudjuk nagyon jól, hogy Péternek az életébe még mi kell ahhoz, hogy újjászületett élet legyen. De el ne feledjük azt, hogy a 17. részben, olvassátok János Evangéliumát, mindent meg lehet érteni belőle. Jöjj Jézus főpapi imádsága, és mond egy mondatot. Azt mondja, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál ebből a világból. És elmondja, hogy Júdáson kívül mindenkit megtartottam. Gondold végig, ülsz a templomba hétről hétre. Tuti benned, hogy megértetted már azt, hogy az Isten kijelentette, hogy te kell lesz neki választottja vagy, és az életed igennel válaszolt rá, és abban is biztos vagy, hogy elfogadott. Mert sokszor felajánlkozunk ám. Itt vagyok, Uram. Ez még nem azt jelenti, hogy elfogadott. Ekkora a tétje ennek, és igazándiból nem merünk erről beszélni, meg nem tudunk erről beszélni, mert ugye a kálvini tanítás megfertőz bennünket, ugye a predestináció kérdését mindenki boncolgatja, eleve elrendelés tana, ugye? Erről beszél itt Jézus. Igen ám, csak a kálvini predestináció tan mellett van ám egy negatív kiválasztástan is. Ezt úgy hívják, hogy reprobáció. Van, akit eleve kárhozatra rendelt el. És ennek a feszültségét nem lehet lesöpörni magunkról. Pont ezért fontos. Mennyire van személyes kapcsolatod Istennel? Hogy éled meg? Mert úgy, hogy mesélnek róla, meg ilyenkor gerjedezik a szívünk, hogy jaj, de szépen beszél a pap. Meg jaj, de szép ez a kép. Meg de jó lenne, ha hallaná a Józsi, meg a Pista. Az még nagyon kevés. Gondoljatok ilyen igékre. Tudom, kinek hittem. Gondoljatok egy jobbi sorsra. Tudom, az én megváltóm él. Azért gondolj bele egyszer, hogy gondold végig Jobbnak az életét. Tehát, hogy nem mondtad volna az Úristen felé is, hogy hát, Uram, ne haragudjál, ennyi volt, elég volt belőled. Elvetted a családomat, a gazdagságomat, az egészségemet, az életemet, és akkor te még azt várod tőlem, hogy én ne átkozzalak meg, azért egyszer gondoljátok végig, ráadásul, gondold végig a Jobb könyvének az elejét. Én az Istené vagyok, és te kiadtál az ördögnek. Döbbenetes ige ám ez. És figyelj ide, amikor az embernek eljön az életébe az, hogy majd jön a betegség, meg jön a nehézség, meg jön nem tudom mi az életünkbe, meg az egyéni válság az életünkbe. Akkor miben fogunk kapaszkodni? hanem abban, hogy tudom. Tudom. És figyeld meg, nem véletlenül azt mondja, hogy tudom, és nem azt mondja, hogy hiszem. Tudom, az én megváltóm él. Na, itt kezdődik az élő kapcsolat Istennel. Jézus ezért mondja, kijelentettem az én nevemet nekik. És mivel kijelentettem azoknak, akiket te nekem adtál, és abban a reménységgel ülsz itt most is, gondolom, hogy téged az Isten odaadott Jézus Krisztusnak. Vagy azzal a bizonyossággal. Tehát az Isten országába való visszaintegrálódás, és direkt mondom így, hogy visszaintegrálódás, mert egyszer már valahol ott voltunk, ezt nevezzük megtérésnek és újjászületésnek. De ez csak a kezdet, utána indul egy folyamat, amelyre leginkább egy példát hadd hozzak, bármelyik napigét hozhatnám most, mert emlékezzetek, most volt napig, odafent valókkal törődjetek, de én hadd hozzam Jakab apostolt, azt hiszem 2 hete volt, vagy 3 hete volt napige. Nem tudom, mennyit tudtok Jakab személyéről, ez egy különös embere a Bibliának, hiszen egy dolgot tudunk róla, hogy ő Józsefnek és Máriának az elsőszülött fia. Tehát gondoljátok végig, Jézusnak a féltestvére. Ez az ember 30 éven keresztül élt egyházba Jézus Krisztussal. Egyházba Jézus Krisztus, ez tök jól jött ki. Tehát egyházba Jézus Krisztussal. 30 évig. És ez az ember oda jutott el, azt olvassuk a János evangéliumának, azt hiszem a 7. részében van, nem, de 7. rész 3. verse, amikor Jézus el akarják küldeni Jeruzsálembe a lombsátor ünnepére, hogy menjél már föl, hát ne itt népszerűsködjél itt Názáretben, meg ezen a környéken, menj föl. Ha azt akarod, hogy ismernek, oda menjél. És tudjátok, miért küldik előtt? Mert így írja a Szentírás, a testvérei sem hittek benne. 30 évig, gondolom, együtt élt Jézussal. Sok mindent láthatott. Ez az ember úgy írja meg a levelét, és úgy megy változás végbe az életébe, hogy az 1 Korintus 15-ben, ahol Pál apostol felsorolja, hogy Jézus kinek jelenik meg személyesen, azt írja Pál, és megjelent külön Jakabnak. És figyeljétek meg, hogy ameddig a földi testi Jézusban nem tudott hinni ez az ember, a feltámadott Jézusban viszont hinni kezd, megtér újjászületik, és ő lesz az az ember, az Apcsel 15-ben érdemes megkeresni, aki a jeruzsálemi gyülekezet első püspöke lesz. Ő lesz az az ember, aki Pál és Péter mellett az apostoli kor meghatározó oszlop figurája lesz. Tehát még Jézus testvérének is végig kellett menni ezen a folyamaton, és tudjátok, a nagy változás ott történik, ha elolvasod a Jakab levelének az első prológus bevezetőit, akkor azt nem azt írja, hogy én vagyok Jézus testvére. Mekkora belépő lett volna mindenhol, nem? Keresztény körbe, oda megyek, tesó, itt van a bérletem, tessék. Én vagyok Jézus tesója. Hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztus szolgája vagyok. Gyermeke vagyok. És figyeljétek meg, hogy mit csinál ez a Jakab. Sok buta teológus azt mondja, hogy ő ellensúlyozza Pálnak a teológiáját. Ugye Pál arról beszél, hogy az inge az ember hitből él, tehát hogy a hitből való megigazulás. Ez a Jakab végig a cselekedetekről beszél. Semmi másról nem akar tudni. Nem véletlen különben. Tehát Pál apostolnak a farizeusi múltja miatt számára a katarzis azt jelentette, és azért ezt nem baj, ha elmondom, hogy vallási kötődésből, egy vallási farizeusi hitből minden vasárnap templomba járok, minden törvényt betartok, szépen adakozok, hiszek az Istenben, el kell jutni oda, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Ugye? És kérdétek, mikor az ember kimondja az élete közepén, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem, ezért a Jézus Krisztusért. Jakab nem ilyen. Jakabnak mit kellett látni? Azt kellett látnia, hogy Jézus Krisztusba vetett való hit, az egy életgyakorlat. Ugye a kereszténység ez a legnagyobb bajám sokaknak, hogy a kereszténység nem egy elvi vallás. Nem arról szól, hogy megkereszteltek szegény katolikusokat, bocsánat, nem tudom ki itt a katolikus, nem akarom nagyon szintni őket, de egy a lényeg, hogy engem bekeresztelt az egyház, innentől kezdve minden oké. Hát erről szó nincs. A kereszténység akkor kezdődik, amikor az ember újjászületik, és elindul egy élet gyakorlat. Figyeljétek meg, ez a Jakab mit mond. Azt mondja, ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Na, erre mondtam a Dettinek az elején, hogy ilyen sajátos megvilágítás lesz. Ez az egész, hogy maradjatok én bennem. Mert a maradjatok én bennem ebben a kontextusban azt jelenti, hogy itt nem arról szól, hogy azért kell benne maradnom, hogy nekem jó legyen, hogy a nyöszörgők is életemet valahogy nem tudom, összetákolja időnként az Úristen. Meg a kudarcaimmal, jaj, én szegény, mennyire mélyen vagyok. Hanem ez a Jakab arról beszél, hogy az marad meg Jézus Krisztusban, aki cselekszi az ő akaratát. És ez egy nagyon fontos dolog lesz. Tehát magyarul a maradjatok én bennem nem arról szól, hogy én mint felhasználó, ugye felhasználói társadalomban élünk, ezt a hívők is profira gyakorolták az elmúlt időszakban, Istenből felhasználók mi vagyunk. De nem erről szól a hit. Nem erről szól a kereszténység. Nem az az Isten dolga, és most direkt sarkítom ki, hogy neked jó legyen az életed. Jaj, hát a lelki komfortom, meg a lelki zónám, meg nem tudom én mi. Szó nincs erről. Nagyon nehéz ezzel szembesülni, és ez kemény eredel, amiről beszélek. Az Istennek nem az a dolga, hogy neked simán menjen az életed, vagy az enyém. Hanem valami teljesen más. És ez a Jakab erről beszél, hogy nézzétek meg emberek, tehát a hitnek van egy látszata, és ebben a látszatban, ugye, megint nincs új gondolat, végig hihetetlen logikus a Biblia. Jézus miről beszél terméketlen fügefánál? Pont erről, nem? Az Ószövetségben a proféták nem erről beszélnek? Pont erről. Ez a nép szájával tisztel engem, szíve távol van tőlem. Erről beszél Ézsaiás. Tehát ez a Jakab arról szól, hogy a hit a cselekedetekben élje meg a valóságát. A cselekedetekben. És szeretném előre bocsátani, meg hála Istennek annyira ismertek, hogy itt nem a steril emberkékről van szó, hogy jaj, hát akkor most én vagyok a szent és mindenki, tehát szó nincs erről. Majd a bukásoknak, a kudarcokról mindjárt fogok beszélni. Hanem arról szól, hogy az ember életének az irányultsága, az iránya. 512. dicséret, nem tudom, hanyadik verse, ugye? Add, hogy szeressük elrendelt utunkat, és minden parancsolatodat. De nehéz ezt szeretni. De nehéz szeretni az életemet. Úgy, ahogy van. Keresztjeivel, bukásaival, kudarcaival, és sorolhatnám tovább. Tehát a Jézusban maradásnak az első feltétele a hitre jutás, a második a hitből fakadó cselekedet. És megint nem mondok újat, hiszen gondoljátok végig, a szőlőtőnek és a szőlőveszőnek, innen indultunk ettől a képből. Mi az értelme? Az, hogy ketten éljék az életüket? Hát dehogy is. Hát az, hogy gyümölcsöt teremjenek. A cselekedet nem más, mint ez a gyümölcs. Menjünk meg még sok pátra. Számos igét lehetne idézni, de én nem szeretnék most sokat idézni, inkább képeket hadd hozzak elétek, jó? Sokszor sírunk azért, hogy az isteni erők nem áradnak a mi életünkbe, ugye? Hogy úgy érezzük, hogy az Isten magunkra hagyott. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy számos ilyen korszak van ám a Bibliában, meg nagy emberek életében, meg hívő emberek életében, akik úgy érzik, hogy az Isten elhagyott. Én úgy gondolom, hogy hívő ember vagyok, és mégis az Isten hátat fordított nekem. Egyszer olvassátok ám végig úgy a zsoltárokat. Nem vettem, mondja Jézus, hogy a zsoltárok rólam beszélnek, mármint nem rólam, hanem Jézus Krisztusról. Azért gondoljátok bele, ott milyen imádságok hangoznak ám. Szóval van ám olyan imádság, amikor gyakorlatilag ököllel veri a földet, és csak azért nem káromkodik, mert szentírat, amit leírtunk. És közben az Istenhez beszél. Gondoljátok végig azoknak az embereknek az életét, akik mondjuk Dávid, Mózes, meg az összes többi, és azt látja, hogy az élete totál hiába valóság. Gondolj végig a 90. Zsoltárt, nem? Mint a fű. Reggel sarjad, este elhervad. Ennyi az élet? Hát Eleget éltünk, már tudjuk nagyon jól. Úgy szalad az élet, mint a villám. És ezek az emberek eljutnak odáig, hogy attól függetlenül, hogy ez van bennük, és ettől soha ne féljünk. Egyetlen egy dologtól félj, az a legnagyobb veszély. Amikor már az Istenhez sem mersz őszinte lenni. Na, az szörnyű állapot. Onnan nincs megnyugvás. De ebben a zsoltárokban, ezekben a zsoltárokban, és azért hozom ezt példaként, hogy szabadítsam fel a lelketeket arra, hogy egyáltalán nem baj, ha bemész a belső szobádba, és ökköllel vered az asztalt, és káromkodsz, és nem tudom, hogy mit csinálsz, ezt majd törölt kis anyikám, de egy a lényeg, hogy odamész, és azt mondod, hogy Uram, nem értem. Nem tudom, mi ez. Nem tudom megérteni, nem tudom fölfogni, hogy benned vagyok, hívő ember vagyok, és ilyen rossz az életem, és ilyen nyomorúságok érnek, és ilyen kereszt van rajtam. Csak mondd el. Tehát azt jelenti a benne maradás, hogy az embernek, és ezt is lehet modellezni a Bibliából, emberi életekben, benne van a magassága, és benne van a mélysége. És tudod, mi a rőhely az egészben? Így is, úgy is kell lesz az Istennek. Ezt nem lehet megmagyarázni. Mindig sírunk az isteni erőkért, ugye? Hát az isteni erő az nem úgy jön, hogy egyszer csak fogom maga azt, mint a csodalámpába, Jamie és csodalámpa, emlékeztek arra a mesére, hogy egyszer csak jövök, aztán világítgatok jobbra-balra, amikor kell, akkor ott a lézerkard a kezem, azt hadakozok. Az egy teljesen másfajta erő. Ezért mondja, hogy bennetek, és én ti bennetek. Hadd fejezzem be ezt a részt azzal, hogy ha az Isten ügyéhez kell erő, és ezért fontos a Jakabi tanítás, hogy a cselekedetek. Ha az Isten ügyéhez kell erő, mindig lesz erőt. Hadd mondjak egy-két példát. Dánielt, amikor kiszabadítják, mostanában olvastuk, nem az oroszlánok verméből. Akkor Dániel nem azért kerül el az oroszlánok vermébe, mert ő most egy új passzióból azt mondja, hogy kipróbáljuk az urat, hanem azért, mert fölvállalja a hitét, és egy ármány áldozataként bedobják az oroszlánok vermébe. Figyeljétek csak meg, Sidrák, Misák és Abednégó, ugye? Miért menekülnek meg a tüzes kemencéből? Mert fölvállalják a hitüket, megélik cselekedetben a hitüket. Gondolj csak végig, hogy milyen elképesztő erőt kap Péter és Pál. És nem akkor, amikor Péter azt mondja, hogy hát, Uram, velem ez meg nem történhet, kihúzom a kardom, azt minden szolgafülét levágom. Hanem akkor, amikor a börtönben van. Amikor megáll egy vakember mellett, egy sánt mellett, és azt mondja, hogy aranyom, ezüstöm nincsen, de ami van, azt neked adom. Egy Pál apostol. Gondold végig, a Filippi börtönben írja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, mondom, örüljetek. Gondold végig Pál életét, nem is olyan régen olvastuk az abcselt, ugye? Min megy keresztül? Elfogják, megkövezik, börtönbe zárják, utána nem tudom, hogy hányszor elviszik bíróság elé, utána utazik Rómába, hát nem volt egy kéjutazás. És mindez csak azért, mert emlékezzetek vissza, hogy Anániásnak mit mond az Isten, amikor Saul még vakon térdel a Ferde utcában. Mert ő az én választott edényem, hogy hordozza az én nevemet királyok és császárok előtt. Oda került Rómába? Oda bizony. És volt isteni ereje. Hadd bíztassalak benneteket arra, meg saját magamat is alázatban, hogy az isteni erő ott van. Annak az embernek az életében, aki Jézus Krisztusban van, és cselekszi, nem véletlenül mondja Jézus, az én mennyei atyám akaratát. Mert mindjárt vissza fogok térni erre még. Jó, és akkor végül menjünk bele abba, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. Nagyon konkrét leszek, mondok egy pár dolgot. Ahhoz, hogy ez igazzá váljon az életünkben. Az első, ami a legfontosabb, az imádság. És szeretném aláhúzni az imádságot, de nem úgy, ahogy mi gyakoroljuk. És bocsánat, senkit nem akarok megbántani, nem tudom, milyen az ima élete, akkor én úgy mondom, hogy a magaméről beszélek, jó? Meg az általános tapasztalataimról beszélek, amikor leülsz mondjuk egy hívő emberrel imádkozni. Ugye, mi történik? Nagyon fontos, hogy az összes imádság, ha megnézed Jézusnak a főpap imádságát is, figyeld meg mindig, mivel kezdődik. Nem nyöszörgéssel. Hálaadással. Hálát adok neked, mennyei atyám. Gondold végig a magad imáit. Miért nem tudsz rácsatlakozni, ugye? Hogy maradj benne Jézusban, és Jézus is te benned. Miért nem tudsz rácsatlakozni, most fogalmazzunk így, a wifi-re, a Szentlélekre, ugye? Miért nem tud a te vevőkészüléked rácsatlakozni erre? Mert a kód, az a nyomorult wifi kód, amit mindig mindenki keres, az nem úgy kezdődik, hogy jaj, Uram Istenem, hanem úgy kezdődik, hogy hálát adok, Uram. És azt gondolom, hogy itt az egyik legnagyobb hibánk különben. És azért mondom, hogy csak így alázatosan én magamról is elmondom. Olyan hamar nyílik a szánk panaszkodásra. És nem csoda, hogy az Isten azt mondja, figyelj, az elégedett szívet, a megelégedett életet, azt szeretem. És ahol benne van a nyomorúságom is, de gondolj abba bele, hogy mennyi mindenen keresztül megtartott az Isten, és azt, hogy egyáltalán itt vagy, és még élsz, és együtt vagyunk. Hát ez alapból mit jelent? Tegnap kiakasztottam a lovasi népet, mert mártonnapi boráldásra hívtak, és elmondtam ugyanígy hasonlóan a szőlőtő példázatára egy pár mondatot, és akkor azt mondtam nekik, mert hogy ott nagyon ilyen büszke gazdák vannak, akik mindenki a legjobb borát hozza, aztán másnap meg ilyen abroncsba ébredsz, annyi kém van benne, de ez egy másik kérdés. És most legalább hárman vagy négyen meghaltak, és mondtam nekik, jó testvéreim, akkor most egy dolgot tegyünk meg, jó? Megköszönjük az Úristennek azt az erőt, amivel ebben az évben, mint gazda életet tudtatok hordozni, így lett új bor, és megköszönjük azt, hogy azoknak hogy te még itt vagy, mert legalább három vagy négy embert eltemettünk ebben az évben. Azért gondold végig ennek a hálaadását. Gondold végig ezeket a fogalmakat, amik itt jönnek ki a könyökünkön, hogy neked még tart a kegyelmi idő. Gondold végig, hogy te még élsz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nincs miért hálát adnom, mert annyira rossz az életem, meg annyira sok bajom van, meg annyi gondom van, ez egy óriási szemléletbeli különbség. És egyszerűen megfordítja az ember életét, a lelkét, megváltoztatja. Tudod, félig van a pohár, vagy hogy van? Hogy tele van a pohár, vagy félig? Ez a klasszikus eset. Hát te legyél az, hívő ember vagy. Gondold végig. Hálát adok, Uram. Jézus minden imádsága így kezdődik. Milyen érdekes, nem? Aztán a következő eleme az imádságnak. Másokat hordozó imádság. Nem magamat, másokat. Ugye, nem véletlenek ám ezek az igéi, csak ezek nem nagyon, ezeket mi nem szeretjük, elengedjük a fülünk mellett, hogy egymás terhét hordozzátok. Meg amikor más terhét hordozod, akkor a tiéd könnyebb lesz. Más keresztje, ismeritek a történetet, nem? Amikor mindenki lecserél, tudjátok, beviszi a keresztjét, leteszi, és akkor elkezdi próbálgatni más keresztjét. Ez kiderül, ez kényelmetlen, ez hosszabb, ez nehezebb. Ó, ez tök jó az a kereszt, ez kiderül, ez a sajátom. Másokat imádságban hordozni. A gyülekezetedet. Nem csak a gyerekeidet, mert ez a másik, ugye, amikor mondják, jaj, imádkozunk tiszteletesen a kisfiamért, meg a kislányomért. Aztán onnantól kezdve, ami teljesen jó, tök jó. De alapvetően semmi másra nem nincs is idő. Gondold végig az életed. Hálát adni és másokat hordozni. Aztán, figyeljétek meg Jézus főpapi imádságát. Készül már, ugye a passióra, hogy az előbb mondtam, 17. résznél járunk, járásában a 17. részében, és Jézusnak egy szava nincs arra, hogy te, Uram, hogy fogom én végigvinni azt a keresztet? Hogy lesz nekem erőm ahhoz, hogy én odaálljak, és amikor bejönnek a főpapok, és bejönnek a hamistanok, meg visznek Pilátushoz, meg Heródeshez, meg leköpnek, meg töviskoszorút húznak a fejembe, jaj, Uram! Figyeljétek meg, mi történik a Getsemáné kertjében. Ott szenved. Múljék el tőlem egy keserű pohár. De mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok. Hanem amit te. Érdemes elemezni Jézusnak a felosztását, az imádságának a felosztását. És gondoljátok végig a mi atyánkot, amit eldarálunk, ugye? A mi atyánk is miről szól? Nem tudom, elmondtam-e már, nem, itt nem tudom, hogy elmondtam-e, de tudjátok, hogy mi van a mi atyánk elején az eredeti szövegben? Abbi, ami azt jelenti, hogy apuci. Gondolj, hogy te úgy szólítod meg az Istent, hogy apuci. Nem véletlenül, hogy kiakadtak ám a farizeusok Jézusra, tehát azért ezt húzzuk alá. Gondoljátok végig annak az Istennek a nevét, akinek ki se lehetett ejteni benne, van a 10 parancsolatban, meg külön jeleken írják le, és ezért jön ez a Jézus, ez a názáreti rabbi, és akkor van 12 ilyen mosdatlan, tanulatlan, nem tudom, milyen tanítványa, és ezek elkezdik terjeszteni, mond az Isten azt, hogy apuci. Ez elég durva. Te gondold végig ezt. Amikor eldarod a mi atyánkot, milyen felosztása van? Hogy kezdődik? Milyen témákat érint? Ima témák. Ugye, én megmondom őszintén ebből a kegyesség irányból, nekem ezért lett elegem. Ez a küldők nézegetős, nem tudom, milyen kegyesség, amikor mindig hoztuk az ima témákat. Amivel nincs semmi probléma. Imádkozzunk, meg imádkozzunk a másikért. De hogy mindig valahogy önmagunk felé fordult ez az egész történet, és mindig az a magam nyomorúságáról volt szó, és soha nem arról, amiről igazán kellett volna. Hát gondold végig az imádságaidat. Jézusban akarsz maradni, és be akarsz oltatni ebbe a szőlőtőbe, az életet adóba, akkor Jézus nem azt várja, hogy nyöszörgő imádságaink legyenek. Mondd el a nyöszörgésedet. A belső szobádban, amikor ott vagy, és az életed olyan helyzetben van, de alapból ne legyen már keserű az egész életünk. Aztán nézzük a másikat, mert jó atyámnak ugye, az egyik vesző paripája volt, soha nem felejtem el, amikor Dettikém, hogy állsz a csendességgel. Emlékszel az ifjóra végén? Hát a csendesség. A csendesség. De mit jelent a csendesség? Ez is egy nagy kérdés. Hadd mondjak először egy énekversort, amit biztos, hogy ismertek, és csak azt kérem, hogy tedd el a fejedbe. Csak légy egy kissé áldott csendben, és magadban békességre lelsz. Na, ez a csöndesség lényege, első lényege. Lesz mindjárt más is. Tehát nem arról szól a történet, hogy én elkezdek beszélni, ugye? Nem azt mondja, hogy mint a mai pszichológus, hogy dőlj le a díványra, fizessél ott a kassa, és kezdj el beszélni. Mondd ki magadból, beszéld ki magadból. Azt mondja, légy egy kissé áldott csendben, és magadban békességre lelsz. Az Úr rendelte kegyelemben, és figyeld, hogy folytatódik, örök és bölcs célnak megfelelsz. Ja, hogy itt az életünk titka. A hívő élet titka. Hogy Istentől rendelt kegyelemben az örök és bölcs célnak megfeleljen az életed. Na, ez szerinti benne maradni. Aztán, hagyd az Istent beszélni. Szólj, szólj hozzá, Uram, mert szolgád hallja a szódat, ugye? Figyeljétek csak meg, itt van ez a pici Sámuel, akit mindig megmosolgunk, meg ugye egy kis barackot nyomnánk a fejére, jaj, de kedves kisfiú. Azért gondoljátok el, hogy abban a korszakban, amikor Sámuel profétai korszaka elindul, akkor gyakorlatilag azt olvassuk az előzményekbe, hogy a papoknak a bűne miatt, meg a nép bűne miatt nincs kijelentés Sílóban. Vagyis évtizedek óta nem szólalt meg az Isten. És ott vannak a nagyfejű papok, meg ott vannak a népeknek a vezetői, meg ott a szent sátor, meg minden működik, mint kultusz, csak éppen az élő Isten nincs ott. Csak egyszer csak jön egy pici fiú, és azt mondja, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És elindul egy új történelmi korszak. Tudjátok, miben látom a kereszténység igazi megerőtlenedését? Ebben. Magunk sem hisszük el, hogy milyen erő rejlene bennünk. Történelmet formáló, népet formáló, közösséget formáló, egyéni életet formáló erő van a kereszténységben. És ül mindenki így. Döbbenet. Hagyd az Isten beszélni. Beszélj, Uram! Ugye? Nem úgy van, hogy csöndesség, most nem akarok már bebelemezni, mert remélem túldöltünk mindannyian. Emlékszem erre is az Erzsébet ifi, hogy jaj, találtam egy igét a Józsira, meg a Pistire, meg a hasonlóra, és akkor az Úr szólt hozzám. De hogy az Úr szólt hozzám? A magad fejem, a szívem, meg gondolata. Hagyd beszélni az Istent. És tudjátok, nekem mostanság egy kedvenc történetem, sok ilyen kardinális kérdésbe kellett most döntést hoznom, és hogy az Isten szívemre helyezte, és nem tudom másként elmondani, csak a magam stílusába. Légy olyan pofátlan, mint Gedeon. Tehát Gedeonnak a viselkedése egyszerűen a pofátlanságnak a határát is túllépte. Megjelenik az angyal a csűrbe, ismeritek a történetet, csak nagyon röviden mondom, és azt mondta, Gedeon, Isten küldött neked egy kis üzenetet, menjen és szabadítsd meg a népemet. Gedeon állsz, nézd, hogy mi van? És emlékeztek a történetre, azt mondja, ha igaz a te szabad, tedd ki a gyapjút, kiteszem a gyapjút. Legyen minden vizes körülötte, ő maradjon száraz, megadja neki az Isten. Következő pofátlanság csak így szól, oké, most fordítsuk meg, Uram. És megcsinálta neki az Isten? Megcsinálta. Tehát értitek, amikor az ember nem ért valamit, meg ott a helyzete az életében, meg ott van minden, most akkor hogyan, merre, mit csináljak? Hadd mondja, hogy legyél pofátlan, mint Gedeon. És merj lépni. Nézzétek meg Mózes, mit művel fönn először a Sínai hegynél a csipkebokornál. Dadogok, béna vagyok, meg csak azt nem mondta, hogy hülye vagyok. És mit mond neki az Isten? Menj el, vidd a botodat, ott a botot fog meg, dob le, kígyó lesz, megfogod, újra bot lesz. Aztán figyeljétek, hogy mi történik, mikor másodszorra fölmegy a Sínai hegyre, amikor éppen a néplent aranyborjút csinál, és az Isten legszentebb törvényt írja le nekik, ami az életüket megtartaná. Fölmegy ez a Mózes, és elkezd térden állva, csúszva, mászva, könyörögni ezért a népért. És nem volt ám a szép imádság, ne gondoljátok, hogy szép volt. Vitázik Istennel. És elmondja neki Isten, hogy figyelj, de hagyjuk itt a francba ezt az egész népet, ezt a csűrét itt a pusztába. De elviszlek téged, meg a te családod, ez legyen valami ebből. És Mózes azt mondja, nem. Tehát amikor a csöndesség, amikor az Isten elkezd beszélni, érted, hogy milyennek kéne lenni az Istennel való kapcsolatunknak? Hogy mennyire élőnek és elevennek? És ehhez képest, én nem tudom, milyen a tied, de hogy végig gondolva az enyémet, ez sokszor nagyon satnya. Tehát ennyire eleven, ez a csöndesség lényege. Beszélni kezd az Isten. Én meg válaszolok rá. Aztán a következő pont, elmélyülés. Megint csak példát hozok, jó, hogy lehessen vinni magunkra ezeket a példákat. Viccesen szoktuk mondani, hogy forgass magadba, mint Mária az angyal üdvözletet. De azért egyszerűen gondoljátok már végig ezt a jelentet, meg mindig, jaj, de szép, meg jaj, de gyönyörű, tiszteltes úr ez a kép, de azért, hogy gondoljátok végig, hogy ülsz otthon a nappalitba, csinálod a magad kis dolgát, és egyszer csak megállj angyal közép, és azt mondja neked, hogy te figyelj ide, drága leányom, te gyermeket fogsz szülni. Úgyhogy nincs férjed, és az Úristen be fog árnyékolni téged. Azért gondold már végig, hogy Máriának mondjuk az első örömön túl mik járhattak az eszébe. Kimegyek Názáretbe, az utcára mondjuk elmegyek tejér, vagy ha kútra vízér, ekkora hassal, és nincs férjem. Mit fogok elmondani az embereknek? Azt, hogy járt egy angyal a nappalimba, és azt mondta nekem, hogy te, ne árnyékol az Úristen. Hát gondoljátok már végig. Hát szerintetek régen Názáretbe más emberek értek, mint ma Úrkúton, vagy Alsőrsön. És ennek a Máriának van egy elképesztő csodája ebbe az egészbe. Annak ellenére, hogy reformátusok még lehúzzuk ezt a szegény Máriát, de nem akarjuk bántani. De egy a lényeg, azért gondolj, és forgatá az ő szívében. Tehát mit jelent az, amikor az első üzenet elkezd mélyülni egy emberben? És ez amikor elkezd mélyülni, akkor lemegy az alapokig, a lelkem legmégéig, és még olyan emberi elvárásokat is, amire az ember azt mondja, hogy basszus, hát milyen gáz ez, nem most kimegyek, és nagy hasam van, és ha hazajön József, mit fogok neki mondani? Nem fogja azt mondani, hogy megcsaltam a szomszéddal? Szóval most egy utólag nagyon szép és nagyon szent ez a történet, de direkt profanizálom, hogy értsük, hogy mit jelent, amikor valakiben elmélyül ez az egész. És átjár minden. Által jársz te, hogy van, minket formált, hogy van, valahogy ez a lényeg, az itt van Isten köztünk, amit az előbb énekeltünk. Tehát gondoljátok ezt végig. És azért tegyük mellé Józsefet. Azért Józsefnek is, gondoljátok végig ezt az életet. Hazajön egy ember, egy férfi ember abban az időben, és azt mondja neked, Mária, te, József, ne áragudjál, de én terhes vagyok, áldott vagyok az Úristentől. Hát azért ezek nem egy egyszerű dolgok. Nem véletlen, hogy angyal jelenik meg nála, és megerősít ugye azt az üzenetet, amit Mária is mond. De ez, amikor elmélyül egy ige bennem, próbáld meg egyszer úgy végigcsinálni, hogy úgy jössz ki a templomból minden vasárnap, hogy egy mondatot elviszel magaddal, amivel minden nap foglalkozol. Minden nap. És a más nem csak, hogy eszedbe jutott, és azt gondolod, hogy így értettem vasárnap, most hogy értem hétfőn? Mélyítsd el magadban az igét. Ugye, nem véletlenül mondja ám ez a Jakab megint, hogy amikor az igazság tükrébe belenéz az ember, hogy milyen a feledékeny ige hallgató. És azt mondja, az a jó ige hallgató, azt mondja, fogadjátok örömmel a belétek oltott igét. Tudjátok, milyen kép van itt, mint amikor injekciót kap valaki. Beadják neki, és az élete, a szervezete részévé lesz. Hol vagyunk mi ettől? Maradjatok én bennem, mélyüljetek el. Ígére mindjárt befejezem. Aztán belesimulni Isten akaratába. Azt hiszem talán Jean Vanier-nak van, Tamásnak volt egy nagyon hosszú ideig, amikor mondogatta nekünk, még fiatalabbak voltunk, hogy olvassuk ezt a Jean Vanier-nek a történetét, és nekem egy ilyen mondat, hogy belesimulni Isten tenyerébe, az ő akaratába. Tudjátok, hogy sokszor hogy érzem az élet, hogy jobb magamról beszélek, az életemet? Olyanok vagyunk, mint a Isten tenyő, mint a sündisznók vagyunk, hogy próbál az Isten bennünket nyomkodni, és szegény húzza vissza mindig a kezét, mert szúrunk. Hol van ez ahhoz képest, amikor az ember belesimul Isten akaratába? Tehát ha elhiszed, hogy az Isten a mennyei atyád, elhiszed, hogy te úgy szólítatod meg, hogy apuci, elhiszed, hogy ő a szőlőtő, akkor nem tudod elhinni azt, ugye, hogy belesimulni Isten akaratába? Hát ő jót akar neked, nem? Szóval azért gondold végig csak Jónás történetét? Ez a klasszikus, hogy megyek, uram, de. Na, megyek, jó, mindjárt ott vagyok Ninivébe. Csak hogy elmegyek az ellenkező irányba, azt amikor meg már azt látom, hogy az Istennek az üzenete célba ér, szegény Boros Géza mondta mindig, a világ legrosszabb ige hirdetése volt. Tehát azért gondoljátok végig, ennyi, megáll a kapuba, és azt mondja, 40 nap is elpusztul Ninivébe. Hát kösz szépen. Tehát azért erre lehet reflektálni, nem? Tehát azt mondja, hogy ez igen, ez megfogta az ige lényegét. És aztán fogja ez a Jónás, érted, és kimegy, és már csak egy zacskó Szocsit nem kér ahhoz, hogy megnézze, ahogy pusztul el Ninive, érted? És ül a tök alatt. Tehát ez nem belesimulás Isten akaratában. De nézd meg a többieket, akik ezt komolyan vették. Egy Pál apostolnak az életét. Nézd meg, döbbenetes az, amikor Pál például ez a vezetés, elcsöndesedés, belesimulás Isten akaratába. Nem tudom, olvastátok-e, nem is olyan régen volt, hogy ugye, amikor átjön Európába, hogy neki kész ázsiai terve volt, meg voltak beszélve a városok, hova megy missziói útra. És ez csak azt mondja, álmában megjelent a macedón férfi. Azt mondja, gyere át Európába. És az az ember kész volt a saját tervét, meggyőződését, mindent félretenni. Mert az Isten nekem ezt mondta. És elmélyül, belesimul Isten akaratába. Na, így lettünk mi is keresztények, ezért hoztam ezt példaként. Aztán a sorrend, ja bocsánat, egyet kihagytam, másikért való szolgált, ezt nem fogom részletezni, mert már ezzel beszéltem. De gondolj bele, az isteni erő akkor adatik, amikor te más életében munkálkodni kezdesz. Amit elmondtam az elején, hogy Isten országa benne legyen, hogy a szőlőtő, a szőlővesző, hogy az isteni erők beáradjanak a másik életébe. Nem a magad életébe. Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy én felhasználó vagyok, és mindig magam felé húzom a kezem. Hát gondold végig Jézus 3 évét. Annyira nem volt ide, hogy aludjon időnként a hajó a végébe aludt, hogy nem tudja, mit csinált. Tehát ez egy szemléletformálás és változás kell, hogy végbe menjen, hogy eszedbe jusson, nekem is, neked is, hogy nem arról szól az életem, hogy nekem jó, és nekem, és nekem, és nekem. Hanem valami teljesen másról. Aztán a következő. Az értékrend megérése. Tudjátok, én azt látom, hogy a kereszténységnek, amit az előbb is érintettem, az a legnagyobb baj, hogy elveszítette az értékrend formáló erejét. Tehát nem az a baj, hogy most itt jön az iszlám, meg nem az a baj, hogy most jön a újra kisgömbös öregasszony, aki áll a tévébe ért, és 500 forintért föl lehet hívni, megmondom, mi bajod van, megmondom, mi bajod van. Tehát nem, ilyenek voltak mindig, régen is. Az, hogy a kereszténység veszítette el az értékrend formáló erejét. És tudjátok miért első rendben? És ezt megint úgy mondom, hogy mindannyiunkra nézve, saját magot is beleértve. Mert nem hiteles az életünk. Mert gondold végig, a gyereknevelésedet, meg a többit, és egyszerűen oda jutnak az emberek, hogy miről beszélnek ezek. Olyan anakronisztikus az egész, nem? De van a múltban egy Isten, ezt időnként előveszik, leporolják, kiteszik oda középre, imádják őt. De gondolj bele, értékrend. Értékrend. Figyeljétek meg, hogy Magyarország csak érintőlegesen eljutott odáig, hogy keresztény terminológiával elkezdte használni a közbeszéd, meg a politika beszédet. Mit kap ezért Magyarország? Gondoljátok csak végig. Persze a Borkai ügy, meg a többi azért nem tett túl jót nekünk, tehát ez a Lukasz Zokni, meg egyéb hasonló, de ez egy másik kérdés. De alapvetően azért, hogy gondoljátok ezt végig. És gondolj végig, hogy te így élnéd az életed, meg én. Tehát félre ne értsen, senki ismertek már annyira, hogy én sem vagyok ez a állandóan uram, meg nem tudom, hogy micsoda. De az, hogy rád néznek, látják az életed, látják a munkásságodat, a szolgálatodat, a hivatásodat, és azt mondják, hogy ez igen, ez valamiért más. Maradjatok én bennem. És végül pedig utoljára hagytam a kudarcokat. A pszichológiának van egy alaptézise, amelyik így szól, hogy gondolom egy jó pár pedagógus meg tud ebben erősíteni, hogy a fejlődéshez szükséges a krízis. Ezt a pszichológia mondja. Na akkor most tegyük hozzá azt, amit a teológia mond, a Biblia mond. Azt mondjuk, Isten nevelő eszköze az, amikor krízisbe kerül az életed. Ugye, nagy kérdés, én nem megyek bele ezen már, azt hiszem mindannyian testvérek túl vannak tanítva ebben a kapcsolatban, hogy most Isten adja a bajt, nem Isten adja a bajt. Ezt tegyük félre, ezt már tudjuk nagyon jól, hogy ez hogy van. De az, hogy az életedben a krízis, a mélypont, a depi, a dráma, Isten formáló eszköze, ez egy nagyon-nagyon mély tanítás. És arról szól, hogy a te életedben valamit el akar végezni, és valami vé akar formálni téged. És nem az a célja, hogy megnyomorodjon az életed, hanem pont az a célja, ugye, hasznomra volt a nyomorúság. Mondom Pál apostolt, ugye emlékeztek rá, mindegy, hogy epilepsziás, hogy mi volt most a mai biblia kutatók, mit vannak. Egy a lényeg, azt mondja, vedd el tőlem ezt a tüskét az életemből. És azt mondja, Isten, nem veszem. Megdicsőítem magamat. A te betegségedben, a te életedben. Hadd hozzak egy jó szövetségi példát. Itt van ez a szerencsétlen Illés. Azért tudjuk nagyon, hogy hát abban az időben nem volt nagyon kifizetődő profétának lenni, amikor éppen ő bunkálkodott, és arról nem is beszél, hogy ugye gyakorlatilag senki nem maradt vele. Maradt a sareptai özvegy, jó, ameddig volt olaj, meg volt liszt a korsóban, de hát most ezen kívül sok minden nem maradt körülötte. Nem véletlen, hogy bekerül a barlangba, és azt mondja, hogy elegem van az életből. És akkor figyeljétek meg, hogy az Isten hogyan rehabilitál. Ez egy különös dolog, és ezt nagyon nehéz megérteni, meg főleg elhordozni. Nem azt mondja az Isten, hogy jó, ebbe van, kedves Illés, elmész egy rekreációs tanfolyamra, 2 hétre, 3 hétre, elviszlek a profétaiskolába, azt sózod egymást a profétáid, de azt előbb-utóbb majd megint helyre kerül az életed. Hanem figyeld meg, mit mond neki. Egyél, mert erőd feletti utad lesz. Magyarul mit csinál? Visszateszi oda, onnan el akar jönni, és egy újabb célt határoz meg neki. Mi akkor a kiút a krízisből? Nem az, hogy az Isten simogasson, meg elmegyünk rekreációs lelki tanfolyamra, meg sírva imádkozunk. Hanem azt mondjuk az Istennek, hogy rendben van, Uram, lehet, hogy még nem értem, mert sok mindent nem értünk még. De egy dolgot tudok. Elfogadom a kezedből, és vigyél tovább, léptes tovább, és te menj előttem. És tudjuk nagyon jól, hogy miért ez megtörténik, hogy mit kér Illés. Ezért mondom, hogy merjünk kérni Istentől, hogy Uram, hol vagy te, mi vagy te? És emlékeztek, amikor jön először a szél, jön a tűz, jön a többi, és egyikben sincs ott az Isten. És egyszer csak ott szólal meg, egy halk, szelíd hang. És Illés rádöbben, hogy ott az Isten. Tehát a krízisektől, ezektől a kudarcoktól, nem tudom meg, mennyire emlékeztek, apámnak mi volt a veszélyparipája? Ne örüljön ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Heger is Dóri bácsiról, de erről nem tudom hány héten keresztül prédikált. Még azt hiszem Pest Erzsébeten is. Tehát ez, hogy gondoljátok végig, hogy engedjétek végig, és azért mondom ezeket a neveket, hogy azért ezek az emberek nagyon kemény időszakban élték ám meg az életüket és a hitüket, és nem olyanok voltak, most bocsánat, megint magamról beszélek, tehát hogy nem olyanok voltak, mint mi. Jaj, olyan fáradt vagyok. Hát tudom, most jó páratok nem kell, amikor az apám még este 11 órakor indult hazafelé Újpestre, Pest Erzsébetről. Én se csinálnám már meg. Tehát értitek, hogy ezeknek az embereknek az életében, ez, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek maradok, ez valami ilyen csoda és szimbiózis által jött létre. És hadd foglaljam össze az egészet azzal a képpel, amivel elkezdtük, hogy ezért csodálatos ez az Jézus tanítás, mert ott van a szöllőtű, az életadó, az élet erőt adó, ott a szöllő veszi az életet hordozó, és ott van az életed, a szolgálatod, a hivatásod, a családod, a rád bízott lelki gyermekek, mint csodálatos gyümölcs és áldás az életedben. A kálvini teológiának van egy alaptanítása, ami így szól, hogy az Isten a rend istene. A rend istene. Akkor tudsz benne maradni így Jézus Krisztusban, ha ez a rend, amiről beszéltünk, megvalósul az életedben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.